A mikrofonnál Simon Palov Judit.
Mély zuhanásban a gázár, véget érhet az energiaválság. Ezzel a címmel, vagy nagyjából ezzel a címmel jelent megírás tegnap egy gazdasági szempontból mérvadónak számító internetes portálon. Közben pedig én értetlenségemben vakargatom a fejemet, mert hogy minden egyébként rendelkezésre álló információ arra enged következtetni, hogy nemhogy nem ért véget, de valójában talán még csak most kezdődik igazán az energiaválság. Na de nem való egy laikus véleményben megállni ebben a kérdésben, úgyhogy érdemes megkérdezni a szakembert. Ezúttal Toldi Otto, az MCC Klímapolitikai Intézetének kutatásvezetője csatlakozik hozzánk videó kapcsolaton keresztül. Szép jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
A mosoly az a felvezetésnek szólt, illetve hát annak a felvetésnek, hogy akkor itt most a gázár bezuhanásával tulajdonképpen búcsút is inthetünk az energiaválságnak?
A mosoly a kedves műsorvezetőnek szólt, sajnos a helyzetnek nincsen semmi olyan része, aminek lehetne örülni. A földgáz árnak a jelenlegi alacsony szintje az abból adódik, ez egy virtuális helyzet, hogy itt állnak az európai kikötőben az LNG, a kipakolatlan vagy ki lefejtetlen LNG-t tartalmazó, cseppfolyós földgáz tartalmazó hajók, és ugye jelen pillanatban a tározók feltöltöttségi szintje még magas, bár a lakossági fogyasztás magasabb, mint tavaly ilyenkor, ugye pedig takarékosságra lettünk felszólítva. Tehát ez egy virtuális helyzet, ahogy fogynak majd a tárolók, és ahogy haladunk előre a 2022-es, 23-as évelei fűtési szezonban, ezek az árak egyre magasabbak lesznek, és a csúcspontját akkor fogják elérni, amikor majd kezdődik a 2023 telére való felkészülés, feltöltési periódus. Ennek mindig ez az éves menete, tehát viszonylag alacsonyak a gázárak, de mondom, ez egy rövid távú probléma. Ugye maga Ursula von der Leyen, a bizottság elnökasszonya jelentette ki nemrég egy interjúban, hogy kb. 30 milliárd köbméter gáz fog hiányozni az európai ellátásból a következő időszakban. Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökségnek az igazgatója, vezető közgazdásza azt mondta, hogy lesz 60 milliárd köbméter is. A saját Klímapolitikai Intézet által készített Móriczka számításaink alapján ez bőven fölötte lett a 100 milliárd köbméternek. Ez ugye az éves fogyasztás 20%-a, ezt eddig nem sikerült a jelenlegi szerződésekkel és erőfeszítésekkel letakarni. Tehát biztos vagyok benne, hogy a földgázára az év előre haladtával emelkedni fog, és csak imádkozhatunk azért, hogy ez ne legyen nagyon-nagyon sokkal magasabb, vagy ne érjen el tényleg kibírhatatlan szintet.
Ha nem következnek be nagy változások a magyarországi beszerzési lehetőségekben, akkor ez a mérték, hogy ilyen óriási mennyiség hiányzik majd az európai piacról, ez minket is sújt majd közvetlenül?
A jelenlegi szankciók nem érintik a vezetékes földgázt, ezt tudjuk, tehát ezért a török áramlat remélhetőleg tovább is működni fog, eddig szerződés szerint működött, ugye tudtunk rajta folyamatosan gázt vásárolni, feltöltöttük sikeresen a tárolóinkat, úgyhogy az idei fűtési szezont Magyarország mindenképpen meg fogja úszni. Elnézést, hogy így kell fogalmazni egy ilyen komoly helyzetben, hogy megússzuk, még akkor is, hogyha nagyon komoly tél lesz, tehát megvan a megfelelő mennyiségű földgázunk, és a török áramlaton továbbra is érkezik a szerződéses gázmennyiség. De látható, hogy a kormány mindent megtesz azért, hogy diverzifikálja a beszerzési lehetőségeket. Ugye láttuk, hogy Ománban tárgyalt a külügyminiszter úr, Katarban tárgyalt a külügyminiszter úr, tehát próbálunk mi is diverzifikálni az LNG beszerzés területén, hogy mondjam, egy ilyen veszélyhelyzeti esetre, hogyha extrém hosszan elnyúlna a tél, vagy extrém hidegek lennének, de mondom, tehát a 2022-es fűtési szezonban mi ezt meg fogjuk úszni, ezt a terület lesz elég gáz, a kérdés már sokkal inkább a 2023-as fűtési szezon lesz szerintem.
Ugye a török áramlaton keresztül kapjuk a gázt, de például ott van a testvériség vezeték, amin Szlovákia kapta a gázt mostanáig. Ott ugye történt egy sajnálatos baleset, a testvérisége miatt aztán nem működik. Ez például egy reális forgatókönyv, akár a török áramlat esetében is?
Igen, sajnos lehet ilyen probléma. Lehet szabotázs akció is, ami ehhez hasonló, bár a török titkosszolgálat, az orosz titkosszolgálat, a magyar titkosszolgálat, a szerb titkosszolgálat megtesz mindent, amit lehet ebbe az ügybe, hogy védje ezt az infrastruktúrát, de szabotázs akció lehet, és hát az is lehet, hogy ez nem kizárható, de az is lehet, hogy egyszerűen az oroszok már nem fogják mérlegelni azt, hogy egy ország hozzá kevésbé ellenségesen viszonyul, vagy kicsit barátibb, és azt mondja, hogy például a földgáz ársapkákra való általános válaszaként leállítja a szállításokat. Ezt nem lehet 100%-ban kizárni, bár nagyon-nagyon kicsi a valószínűsége.
És ha már az ársapkáknál tartunk, ugye megszavazta az Európai Unió illetékes miniszteri tanácsa az uniós gázársapkáknak a bevezetését. Hát hónapok óta megy ez a húzavona a gázársapkával kapcsolatban, és minden egyes alkalommal, amikor ez terítékre kerül, akkor elmondják az ellenérdekeltek, és ebben az esetben nem csak Magyarország, hanem Németország is, hogy nekik, illetve hát nekünk is, ez mennyire ártalmas és kontraproduktív intézkedés. Most mégis megtörtént ennek a megszavazása úgy, hogy egyébként Magyarország most is ellene voksolt, ezek szerint nem volt szükség az egyhangúságra. A németek viszont megszavazták ezt az intézkedést. Lehetett olyan híreket hallani, hogy gyakorlatilag sarokba szorították a német kormányt e tekintetben, nem nagyon volt választási lehetőségeik, hiszen közölték velük, hogy itt nincsen szükség az egyhangúságra feltétlenül, de hát a következményekkel ettől függetlenül számolniuk kell. Milyen következmények várhatók?
Igen, azt látni kell, hogy ez egy ilyen kereskedelmi megállapodásnak van álcázva, egy egyszerű technikai műveletnek, holott ez megint csak egy olyan nagyon fontos dolog, ami az európai, ez egy politikai kérdés, és ezt megpróbálták ezzel a módon kikerülni, és úgy látszik a szabályok rugalmasan változtathatók az Európai Bizottság igénye szerint. Németország valóban nagyon sokáig ellenezte ezt az elképzelést, de bár Európai Unión kívüli ország Norvégia is ellenezte, ők nagy kitermelők, és számukra is kedvezőtlen hatású termés, ez egy ársapka, ez egy nagyon súlyos beavatkozás a piaci folyamatokba, és ugye azt hozhatja magával, hogy miután nem lehet magasabb az ársapka árnál, ami 185 euró per megawattóra ár, jelenlegi piaci ár, tőzsde ár egyébként 106 euró per megawattóra, ami azt jelenti, hogy azért bőven van még mozgástér, de hát a előzőekben elmondottak miatt várhatóan ez a gázár lényegesen magasabb lesz a következő időszakokban, elérheti ezt az ársapkás időszakot is. És ugye, hogyha van egy maximált ár, akkor a cseppfolyós földgáz kereskedelem, ami most már döntő lesz az Európai Unió életében is, ugye az megváltozhat, Ázsia felé veheti az irányt, elnézést, tehát olyan kikötők felé, olyan országok felé, amelyek ráígérnek erre az árra. Tehát láttuk, hogy komoly mennyiségek hiányoznak az európai piacról, az ársapka nem oldja meg azt a problémát, hogy több földgáz legyen az európai piacon. Az árat úgy lehet leszorítani, hogyha több a földgáz, több nagyobb a kínálat, és akkor automatikusan lejjebb mennek az árak. Így most ugye az a helyzet, hogy egy csomó eszköztől megfosztja magát tulajdonképpen az Európai Unió ezzel a lépéssel, és hát azért azt látni kellett, hogy miután az oroszok is egyre több cseppfolyósított földgáz gyártanak, most már a vezetékes szállításnak a helyére lép az oroszoknál is, és a következő években ez nagyon föl fog futni. Ezért Európa is szépen betakkolt az orosz cseppfolyós földgázból, 40%-kal megnőttek Oroszországból az Európába irányuló cseppfolyós földgáz szállítások az elmúlt időszakban. Ugye ez egy picit olyan cinikus viselkedés, hogy még jó feltankolunk, miután megpróbáljuk ugye az oroszokat ellehetetleníteni, ami ugye láthatólag nem sikerült. Tehát ez, ezt ne felejtsük el soha, hogy bárhogy beszélgetünk most már a technikai részletekről, beszélgetünk az ársapkáról, a szankcióról, meg minden technikai részletről, de ebből, hogyha visszaemlékezünk, hogy ez miért lett, ugye ezt nem szabad elfelejteni, azért, hogy az orosz háborús erőfeszítéseket, az orosz költségvetést ellehetetleníteni, hogy azt a többletet, ami a szénhidrogén, meg energiahordozó, meg ásványanyag kereskedésből származott, az oroszok ne tudják a háborúra fordítani. Ezzel szemben eddig mi történt? Az, hogy körülbelül ugye konzervatív becsléssel számolva 150-200 milliárd dollárral nagyobb bevételt realizált Oroszország 2022 év végére kivetítve, mint tavaly, mert ugyan kevesebb energiahordozót tudott eladni a világban mennyiségileg, de mivel az ár magas volt, ezért lényegesen nagyobb bevételt realizált. Tehát a szankciók nem működnek, és most tupírozhatjuk a szankciókat, ársapkázhatunk, levehetjük az ársapkát, csúszó ársapkát csinálhatunk. Ez a helyzeten nem változtat semmit, mert nem éri el a célját, és igazából csak magunknak ártunk, mert ugyan igaz, oké, kőolajból is mentességet kaptunk. Tehát a vezetékes kőolaj jöhet a régióba, de a helyzet az, hogy február 5-től az orosz kőolajból finomított termékek kereskedelme mit meg kell szüntetni. Tehát előáll az az abszurd helyzet, hogy a MOL pozsonyi finomítójában ugye, és a százhalombattai finomítója között volt egy munkamegosztás, a százhalombattai dízel gyártott elsősorban, a pozsonyi pedig benzin, motorbenzin. Most a kettő finomítóból együtt láttuk el a közép-európai régiót, látta el a MOL. Most akkor nem tudunk Magyarországra a pozsonyi finomítóból benzint behozni, és nem tudunk Szlovákiába, meg a többi MOL érdekeltségű országba dízelt szállítani innen. Tehát azért súlyosan érint minket, nem beszélve az egyéb finomított termékekről, petrokémiai alapanyagokról, mint a kereskedelme gyakorlatilag be fog fagyni itt Közép-Európában.
Bocsánat, egy picit térjünk már vissza a gázkérdésre, mert ugye az oroszok kerekperec megmondták már akkor, amikor felmerült ennek a gázársapkának a lehetősége, hogy akkor ők köszönik szépen befejezik a kereskedelmet azokkal az országokkal, akik a gázársapkát alkalmazni óhajtják. És ahogy az imént hallottuk, hát azért meglehetősen nagy mennyiségben ad el Európának cseppfolyósított földgázt jelenleg Oroszország. Akkor mi lesz ezzel a mennyiséggel? Ez teljes mértékben kiesik az európai rendszerből, pusztán azért, mert ezt a gázársapkát át kellett erőltetni?
Ugye emlékezzünk arra is, hogy Európa 80% a földgáz felhasználásának a 80%-át importálta, ennek a 80%-nak a fele volt, vagy több mint fele jött Oroszországból, tehát óriási mennyiség. Az európai földgáz szükségletnek a 40%-a Oroszországból jött. Tehát ez a mennyiség egyre nagyobb mértékben ebből a mennyiségből egyre nagyobb mennyiséget állítanak elő cseppfolyós földgáz formába, tehát elmozdulnak az oroszok is a vezetékes szállítások irányából, másrészt ugye tudjuk, hogy Kína felé már épül a második nagy vezeték, és az a helyzet alakult ki, mint a kőolajnál, ugye párhuzamosan zajlanak a történetek, csak ugye a kőolajnak a tengeri kereskedelme már sokkal régebben megoldott, mint a földgázi most alakul ki, hogy az orosz LNG-t veszik a öbölmenti országok, veszik az észak-afrikai földgáz kitermelő országok, azokat elhasználják a saját erőműveikben, vagy a tengervisorlanító gyáraikban, és a saját felszabaduló saját földgáz pedig tovább exportálják Európába, vagy éppen megteszik ezt az orosz, nincs megcímkézve a molekula, a metán molekula ugye az orosz LNG-t is tovább exportálhatják Európa felé jó emelt áron. Tehát kialakul ennek is egy olyasfajta, hogy mondjam, kiskapus kereskedelme, amikor Európa tudja ezt, de nem vesz róla tudomást, és ugyanúgy orosz földgáz jut el végül átcímkézve. Ez már nagyban megy a kőolajnál, ugye ott a tengeri kereskedelem régóta megoldott, Kína veszi óriási mennyiségbe az orosz kőolajat, meg India. Átcímkézik és szállítják tovább Európa felé, ugye ráadásul a kőolajnál az a nagy baj, hogy nem is maga a kőolaj a nagy kérdés, mert annak azt hiszem csak a 20-25%-a származott Oroszországból, hanem az, hogy a gázolajnál. ugye a dízelolajnál az van, hogy Európa körülbelül napi 1,5 millió hordót importált, és abból a gázolajat, és abból 1 millió hordó orosz volt. Ugye ez is hogy néz ki? Tehát ezen múlik a közúti teherszállítás, a mezőgazdasági gépek működése, sok országban máig fűtenek gázolajjal, tehát láthatjuk, hogy nagyon komoly, tovább fognak fokozódni a gazdasági problémák, és sajnos az infláció se fog rövid távon visszaesni.
Váltsunk egy kicsit zöldebb témára, már csak azért is, mert hát nagyon úgy tűnik, hogy Magyarországon nem csak a beszerzés diverzifikálása zajlik, hanem az energiaforrások diverzifikálása is. Most a napokban jelentették be a nagy hírt, amiről korábban azért már lehetett hallani, hogy zöld azeri villamos energia érkezhet vezetéken keresztül Magyarországra és Romániába. A kérdés ugye, hogy mikor, meg hát mitől zöld ez az energia? És miért jó ez? Nem csak nekünk, hanem úgy tűnik Európának is, hiszen azért az Európai Bizottság elnöke ezt a magyar intézkedést például örömmel üdvözölte.
Így van, ez egy, egyébként ez egy európai jelentőségű projekt. Már október környékén a türk államoknak a találkozóján miniszterelnök úr bejelentette ezt, tulajdonképpen csak akkor nem figyelt föl erre senki, hogy lesz egy ilyen közös projekt, a közép-keleti államoknak, és ez a türk államok közösségébe is tartozó, részben a türk államok közösségébe is tartozó energiahordozókban nagyon gazdag országoknak az infrastruktúrája össze lesz kötve a közép-európai régióval. Ez egy európai jelentőségű projekt, és itt nem csak Romániáról és Magyarországról van szó, hiszen hosszabb távon ennek a két országnak tranzit szerepe is lesz. Ez a zöld áram, amennyiben ez valóban zöld lesz, vagy bármilyen áram, ez el fog jutni az Európai Unióba, és összeköti az európai és az ázsiai villamosenergia infrastruktúrát, és remélhetőleg ezt követi majd a földgázé, és ez egy hatalmas európai jelentőségű projekt, ezek még csak az első kapavágások itt. Ennek az egésznek a lényege az, hogy összeköt minket egy olyan régióval, ahol nagyon sok az energiahordozó, és valóban egy alternatíváját képezheti a jelenlegi helyzetnek, mind földgáz, mind villamos áram terén. Tehát ennek ezt megint fölülről nézve, a konkrét dolog, a konkrét bejelentés mögött ez van. A konkrét bejelentés csak a tesztüzem lesz, tehát az, hogy valóban el fog jutni az áram, valóban technikailag, műszakilag, bravúros módon ebbe a régióba, de ha ez sikerül, akkor ennek alapján megindulhat egy sokkal komolyabb európai jelentőségű árambeszállítás egy olyan régióból, ahol bővében vannak mindazoknak az energiahordozóknak, amiből áramot lehet gyártani. A konkrét esetben ez a zöld áram azt jelenti, hogy Kaszpi-tengeren épülő offshore szélenergia farmokból, erőművekből érkezik majd ez az áram. Ugye azért Azerbajdzsánnak a jelenlegi villamosenergia mixe meglehetősen konzervatív, nagy részben, nagyon nagy részben foszilis energiahordozókon, főleg földgázon alapszik, és kisebb részben hagyományos nagyvízi erőműveken. De ma már meg lehet mondani azt, hogy honnan vásároljunk, és hogyha a magyar kormány elérte azt is a románokkal közösen, hogy ez kifejezetten zöld módon termelőegységekből származzon, akkor ezt biztos a szerződés része. Ezt nyilván mi egyszerű földi halandók nem ismerhetjük, de el kell hinnünk, hogy ez így van. Egyébként ebben a háborús helyzetben bármilyen áram, bármilyen energia is megoldás lehet Európának, hogyha a veszélyhelyzet van.
Na de Magyarországnak erre a plusz áram mennyiségre például szüksége lesz, hogyha sikerül végre megépíteni a Paks 2 projektet, aminek hát egyelőre úgy tűnik, hogy az Unió nem áll az útjába, hiszen mégsem került be abba a bizonyos 9. szankciós csomagba az orosz atomenergetikai üzletekre vonatkozó tilalom.
Mindenképpen energetikai veszélyhelyzetben a legfontosabb lépés, a legfontosabb metódus, hogy igyekezzünk a saját villamosenergia szükségleteinket a saját erőműveinkben megtermelni, tehát legyen annyi hazai kapacitás, hogy el tudjuk látni magunkat. Ez a number one feladat. Tehát ez stratégiai célnak kell lenni. Nyilván épül Paks 2, a Paks egy atomerőmű sem fog valószínűleg leállni a tervezett időpontban, hanem a megfelelő műszaki állapotú blokkjai további felújítás után tovább fognak menni, tehát most már nyíltan szó van az úgynevezett üzemidő hosszabbítás kettő projektről, tehát a Paks 1 és Paks 2 együtt fog működni, ez azért komoly, komoly kapacitás így együtt. Másrészt ugye szó van arról, hogy a Mátrai erőművet olyan szinten felújítják, ugye ez a hazai ligniten alapuló, szenen és ligniten alapuló erőmű, olyan szintű felújításon fog átmenni, hogy megfeleljen a legszigorúbb szénes erőművekkel szembe támasztott környezetvédelmi előírásoknak, és akkor ez a hatalmas, tehát teljes kapacitásban 950 megawattos erőmű tovább fog működni, és ugye hazai ligniten ennek az előnyeit el se ki se lehet mondani ilyenkor, hogy nem függ a világpiaci áringadozásoktól a termelt áram mennyisége, és a hazai megújuló is, hazai megújuló energiaforrások is ugye fejlesztve lesznek, csúnya magyarsággal éve elnézést, tehát látjuk, hogy biogázban megmozdult valami, komoly tervek vannak arra, hogy a magyar termelői kapacitás, ami a biogáz rendelkezésre álló nyersanyagában van, az olyan 1-1,5 milliárd köbméter földgáz kiváltására ad lehetőséget, tehát a biogázról beszélünk. A biomasszánál látjuk, hogy máig 4 millió honfitársunk, a lakosság 40%-a fűt szilárd tüzelőanyaggal, aminek a 98%-a tűzifa, és egyéb mezőgazdasági hulladékból készített briket, vagy ilyesmi. Tehát ez is megújulónak számít, ez is hatalmas. Rövid távon most, ha a földgázzal baj lenne, akkor ez tudna egy menekülési útvonalat jelenteni. Tehát látható, hogy ebbe az irányba is. És ugye napjaink dolga ez, hogy az utóbbi 3-4 évben meg 10-szereződött a magyar nap energiakapacitás, nagyon sok háztartásban is van már, tehát ez teljesen evidencia, amikor valaki új házat, új lakást épít, hogy ez már beépítendő, tehát ez már a MASZ részbe tartozik. Tehát és ezeket támogatja a kormány a hőszivattyús fűtést is, és egy csomó mindent.
És reméljük, hogy még a jövőben is így lesz, a mai kormányülésen talán majd az energia célú beruházások is terítékre kerülhetnek. Ez természetesen csak egy privát reménység. Minden esetre Toldi Otto kutatásvezetőnek, az MCC Klímapolitikai Intézetének részéről köszönöm, hogy megosztotta velünk a tudását. Áldott békés ünnepet önöknek.
Én is köszönöm, és áldott ünnepeket kívánok.
Karcz FM, ami nyomot hagy. Budapesten a 95,3-on. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Eddig az ünnepi készülődés volt a kedvenc időszakom, de most, mintha mindenhonnan rossz hírek jönnének. Hírek családokról, akiknek gondot okoz biztosítani az otthon melegét, a melegételt az asztalon. Nekik ez a tél a túlélésről szól. Ételre, otthonra és esélyre van szükségük. Csatlakozz az Ökumenikus Segélyszervezet ünnepi összefogásához. Hívd a 1353-as adományvonalat, vagy keresd adományperselyeinket a postán. 1353. Egy hívás, 250 forint segítség. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából a Magyar Posta megrendelésére.
Reklámot hallottak. Hírek a Karcz FM-en.
Nemzetközi sajtótájékoztatót tart ma a miniszterelnök, Korea és Magyarország stratégiai partner. Borult, párás idő lesz, de melegedik a levegő. Köszöntöm Önöket, a híreket Mészáros Erikától hallják. Nemzetközi sajtótájékoztatót tart ma a miniszterelnök. Orbán Viktor értékeli az elmúlt évet, stratégiai képet vázol fel a Magyarország előtt álló kihívásokról, valamint válaszol a hazai és a külföldi újságírók kérdéseire. Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke emlékeztetett, Orbán Viktor évértékelő nemzetközi sajtótájékoztatója immár hagyománnyá vált, ahol a miniszterelnök minden témában több órán keresztül áll az újságírók rendelkezésére. A kormányinfót délelőtt 10 órától a Hír TV élőben közvetíti. A kormány célja, hogy a háború és a változó világpiaci helyzet ellenére is kiemelten támogassa a magyar családokat 2023-ban is, mondta a pénzügyminiszter. Varga Mihály hangsúlyozta, az ország biztonságos működéséhez szükséges források rendelkezésre állnak a jövő évre, a költségvetés finanszírozási helyzete stabil. Hozzátette, a magyar gazdaság első között tudott újra talpra állni a világjárvány után, idén pedig a háborús infláció ellenére is növekedni tudott. A Korean Airlines holnaptól már heti 3 járatot üzemeltet a két főváros között a külgazdaság és külügyminiszter Facebook oldalán. Szijjártó Péter azt írta, Korea és Magyarország tavaly emelte a kapcsolatait a stratégiai partnerség szintjére, amit sikerült is tartalommal megtölteni. A koreai vállalatok beruházásai nagy segítséget nyújtanak hazánknak ahhoz, hogy elkerülje az európai recessziót. Hozzátette, folyamatosan támogatja a két ország egymást a nemzetközi szervezetekben és a béke pártjánál, mivel Korea és Magyarország is súlyos biztonsági kihívásokkal szembesül a szomszédságában. Az otthonában őrzött pénz elrejtésére utasította apját Eva Kaili, a brüsszeli korrupciós botrány első számú gyanúsítottja, derült ki a részleges beismerő vallomásából. A fogvatartott EP képviselő előre figyelmeztette édesapját a várható rendőrségi akcióra, amelynek során mintegy 1,5 millió eurót foglaltak le otthonában. Kaili a keddi kihallgatáson Antonio Panzerit, egy korábbi EP képviselőt hibáztatott mindenért. Azt mondta, tudott róla, hogy élettársa Panzerivel üzletel, és hogy néha pénzzelteli bőröndöket tartottak a lakásán. A brüsszeli korrupciós botrány koronavádlottja ugyanakkor azt továbbra sem ismerte be, hogy részt vett volna a megvesztegetésekben. Csütörtöki tárgyalásáig a Harem börtön női részlegében tartják fogva. Mentelmi jogának felfüggesztését múlt hét csütörtökön kezdeményezte az Európai Ügyészség. Putyin felfegyverezte legfontosabb szövetségesét, Belaruszt, írja az oroszhírek.hu. Alekszandr Lukasenko fehér orosz elnök megköszönte Putyinnak az Iskander ballisztikus rakétákat és a légvédelmi rendszereket. Az orosz vezér közölte, hogy a két ország már létrehozta integrált légvédelmi és elrettentő rendszerét. A belarusz pilóták pedig hamarosan kiképzést kapnak a speciális fegyverek és lőszerek használatára. Az amerikai külügyminisztérium Putyin Minszki látogatására reagálva azzal vádolta Belaruszt, hogy átengedi függetlenségét Oroszországnak. Dzsihadista hírügynökséget működtethetett egy török férfi Svájcban. Azzal gyanúsítják, hogy az iszlám dzsihadista szervezet és az Al-Qaida nemzetközi terrorhálózat reklámozására, tevékenységének propagálására a közösségi médiában hálót működtetett, és pénzt gyűjtött szíriai büntetőtáborokban raboskodó iszlamisták szökéséhez. A török gyanúsított ellen 2019 óta vizsgálódnak, számos fényképet, videót foglaltak le tőle, betiltott szervezetek által elkövetett erőszakcselekményekről. A gyanúsított ellen vádat emeltek.
Időjárás.
Borult párás idő.